Sziasztok! Ismét itt vagyok, Rutai Gábor költöm a mikrofon mögött, ez pedig a Hozz egy verset, Rimportré magazin, és egy nagyon megható, csodálatos pillanat, hiszen a stúdióban a rádiózás egy nagy ágyúja, egy megkerülhetetlen alak, egy kopasz félisten, egy férfi, és vendége Vadon János.
Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást. Az eleje az olyan volt, mint egy ilyen standard Rádió 1-es promó, amiben azért jó adag irónia is van, mert hát ugye rólam aztán minden elmondhatod, csak azt, hogy nem rádiós
azért
félisten,
mondtam,
vagy nagy ágyú lennék.
Azért mondtam, hogy és vendége Vadon János.
És vendége.
Jó, hát figyelj, ennyi kopasz rádiós egy négyzetméteren az.
Hát
egy.
Sok tesztoszteronnál.
Igen.
Ugye? Más küzd ennek a feléért is. Azoknak szép hosszú fürtjeik vannak, és a vastag dús szőrzet borítja a testüket, nekünk nem.
Ki tudja, mi van a póló alatt?
Én trimmelek rendszeresen, úgyhogy tudom. Kevesebb.
Régóta próbálkozom már, hogy gyere be, és...
Miért?
Elég elfoglalt voltál.
Miért? Miért? Mondd meg, hogy miért. Tökre kíváncsi vagyok.
Mindjárt elmondom, csak előtte szerettem volna, hogyha beteljesül a te vágyad is, mi szerint elmondjuk azt, hogy az elmúlt két napban nem aludtál semmit.
Igen, az elmúlt két napban, két hónapban, két évben, az elmúlt 14 évben nem aludtam ki magam szerintem normálisan. Ja. Tehát van ennek a műfajnak egy elég erőteljes hátulütője. Annak idején az talán a Gundi mondta, hogy amikor ők abba hagyták a reggeli rádiózást, talán a Danubius Cappuccinót, akkor neki egy év kellett hozzá, hogy tisztességesen kipihenje magát, és úgy visszakapja a régi életét, a régi fittségét, a régi energiaállapotát, és ez nálam is így van. Tehát, hogy képzeld el, milyen jók lennék akkor, hogyha egyszer is kialudnám magamat.
Hogy miért hívtalak meg? Azért hívtalak meg, mert... Először is számomra érdekes, izgalmas emberek vannak itt, ez egy ilyen one man show, tehát tulajdonképpen olyat nem hívok meg, aki valamilyen oknál fogva
nem. És most egy nem ért rá.
Nem érdekelt, és hát senki nem ért rá, mert nyár van.
És néztem, hogy ki van a névsornak a végén.
Nem, hanem hogy az történt, hogy egy kedves gyerekkori barátommal, kollégámmal együtt forgatsz mostanában a várfoglalókat.
Igen.
És egy szuper jó kis produkció, nem akarom különösebben promózni, szerintem akit érdekel ez a téma, az már biztos találkozott vele. Egyrészt, másrészt pedig, amikor én belefutottam bármikor is a reggeli műsorotokba, akkor vele tudtam mindig a leginkább valahogy kapcsolódni szellemiségben, vagy nem is tudom, hogy micsoda. Úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor gyere el, és egy kicsit beszélgessünk így az irodalmi hálón keresztül, vagy nem is tudom mi, ismerjük meg akár ezt az oldaladat is. Úgyhogy örülök, hogy ez összejött, és hoztál egy nagyon jó kis verset.
Igen, igen.
Amit bár szerintem mindenki ismer.
De vagy legalábbis most, azt hiszi.
Vagy épp ezt akartam mondani, vagy legalábbis azt hiszi, de másrészt, amikor mondtad, hogy ezt hozod, én ismét elővettem, és megint élvezettel olvastam el, és megint egy másik szemmel tudtam rátekinteni, úgyhogy tök jó, hogy ezt elhoztad, és fogunk róla beszélgetni, és kérted, mikor telefonon beszélgettünk, hogy hozzak esetleg a művel kapcsolatban valami érdekességet, lehet, hogy sikerült.
Igen.
Lehet.
Most nagyon, nagyon szépen épített fel egyébként az egészet, és most nem árultad el, hogy milyen versről beszélünk. Annyit kérek, hogy annak, tehát én se árulom el még, hogy milyen versről beszélünk, hogy amikor meghalljátok a címét, ezt mondom a kedves hallgatóknak, akkor ne legyincsetek és kapcsoljatok el, és azt mondjátok, hogy akkor egy régi beadást, vagy a majd a következőt meghallgatom, mert ez egyébként annyira elcsépelt, annyira közhelyes, annyira triviális, mert valójában szerintem nem az. Nagyon sokszor különböző irodalmi művek a saját népszerűségük áldozataivá válnak. Egyszerűen az emberek így ilyen vagy rosszul voltak prezentálva, vagy túl sokat hallották róla, vagy túl sokat emlegették őket, vagy olyan emberek emlegették őket, akiknek nem kellett volna, mert azért tudjuk, hogy sokan legitimizálják a saját személyiségüket, meg a saját értékrendszerüket, adott esetben mondjuk politikai terveiket, politikai kommunikációjukat azzal, hogy előrángatnak nagyon komoly történelmi személyeket, akik meg is érdemlik egyébként a figyelmet, meg a megbecsülést, és az ő szavaikat zsorosmázva emelik magukat is egy másik szintre, vagy legalábbis próbálják. De ez még nem azt jelenti, hogy ők azon a szinten lennének.
És ez a vers pedig nem más, mint a Velszi Bárdok, most már mondjuk ki, amit szerintem, hát lehet, hogy tényleg mindenki hozzá, hogy a Velszi Bárdok. Meg kellett tanulni érettségire.
Igen.
Ráadásul...
Jó, hogy már nem az anyám tyúkját, aztán az a kis hülye.
Igen. Bár megfordult a fejed.
Megfordult, persze, persze.
És ráadásul egy ilyen kis történelmi szövet is átissza ezt az egészet, ugye a 48-49-es szabadságharc, és akkor miért kell ezzel foglalkozni, stb. És tud talán még egy-két dolgot is róla a keletkezéséről, de majd még erre vissza fogunk térni. De másrészt a te mondandóthoz hozzáteszem, hogy ez a műsor, ez nem verselemzés, hanem beszélgetünk, és lehet, hogy a végén a szamurájakról fogunk beszélni.
Még az is előfordulhat.
Még az is előfordulhat. Szokás ebben a műsorban az, hogy felolvassa a verset az, aki hozza.
Hú.
De ez most egy hosszabb vers, úgyhogy én erre nem szeretnélek rákényszeríteni, csak ha különösen ragaszkodsz hozzá.
Hát ha mondjuk kiemelsz nekem belőle egy részt, vagy rám bízod, hogy melyik részt olvassam fel, akkor én azt nagyon szívesen megteszem, mert én a költészethez alapvetően úgy állok hozzá, hogy én azt gondolom, hogy mindig amiatt a világ, ugyanazokat az érzelmeket, ugyanazokat az érzéseket, ugyanazokat a gondolatokat járjuk körbe. Egy költőnek alapvetően az én megközelítésemből az a feladata, vagy az a célja, hogy ezeket az érzéseket olyan új köntösbe öltöztesse, úgy fogalmazza meg, ahogy korábban még kevesen. És az a fajta szóhasználat, amit Arany ebben a művében használ, azok a nyelvi bravúrok, amik benne vannak, teszik hihetetlenül élvezhetővé. Akár hallgatni, akár elolvasni, akár felolvasni, akár előadni. Egyszerűen csodálatos. Tehát, hogy hihetetlen, hihetetlen jó gondolatok vannak benne. Aztán, amikor az ember így olvassa, hogy akár 3 éven keresztül is készülhetett, hogy mindig egy picit elkezdte, visszarakta a fiókba, megint elővette, megint írt hozzá, javítgatott rajta, stb. Akkor már ugye elkezdesz rajta gondolkodni, mert egy kicsit úgy érzed ezeket a dolgokat, hogy ez úgy kell történnie, mondjuk Arany esetében talán nem annyira, de mondjuk Petőfinél, hogy bemegy egy csárdába, és akkor ott kér egy, mit tudom én, valamilyen papírdarabot, vagy ha még akkor lett volna szalvet, nyilván nem volt. Elővesz egy ilyen kis csutak, kis izét, kis agyon farigcsált, elírogatott ilyen kis...
Ikeás
ceruza véget, és akkor így hirtelen így bevillan neki valami, elkezd írni, és aztán pedig, és kész is van. Tehát valaki így de van, aki egyébként tényleg így dolgozik.
Na, én így, egyébként van, én így írom a verseket.
Tehát van ilyen, van ilyen, de Arany, én azt gondolom, hogy Arany ennél precízebb
nem,
volt, pontosabb volt.
Lehet tudni, hogy egy nagyon, én úgy szoktam mondani, egy ilyen jó szántóvető, aki jó munkás ember, aki oda teszi magát és írogatja. Ezt a verset elvileg 57 és 63 között írta.
Igen.
És ugye megvan ennek az eredeti kópiája, mondjuk így.
Igen.
És azt kétféle tintával írta, az elejét meg a végét. És az például ebből a szempontból érdekes, hogy nem az történt, hogy igazából megírta, aztán még visszajárogatott és farigcsált rajta. És nagyon érdekes, hogy mi lett a mű eredet kezdetéből, mi lett a végére, mert szerintem, tehát nekem legalábbis tök mást mond az eleje meg a vége. Aki nem ismerné a Walesi bárdokat, ugye Edward király meglátogatja a leigázott Walest, meghívást kap Montgomery várába, ahol ünnepelteti magát, és megkéri az ottani bárdokat, hogy akkor éltessék már őt. És
igen.
Akkor,
miután rommá alázza egyébként a vendéglátóit.
Így van. És akkor jön 3 bárd, majd esetleg ezt olvas föl majd nekünk, a 3 bárdnak a részét, addig esetleg keresd ki valahol középtájon. Jön 3 bárd, és ők elérneklik neki, hogy miért utálják őt, mire ő fölkapja a vizet, és az összes Walesi bárdot kivégezteti, meghal az 500 bárd, és hát tulajdonképpen ő miután hazatér, megtébolyodik, és tulajdonképpen ez lesz a vége, hogy ő folyamatosan a tébolyban van, mert a bárd dalai szólnak a fejében.
És valószínűleg nem tudom, hogy Arany amúgy tudta, vagy tudhatta-e, hogy Edward király aztán később megint egy ilyen büntető hadjárat közben halt meg. Tehát, hogy egy picit olyan az egésznek az érzete, mintha ez az átok, ez egyébként be is következett volna. Tehát, hogy gyakorlatilag ez az 500 bárd, aki mondjuk a népes szabadságnak a mártírja lett, azért, mert nem voltak hajlandók egy zsarnokot hájpolni, egy zsarnokot dicsérni, ezek ugye megátkozták. Elsősorban egyébként, hogyha elolvassuk ugye a művet, akkor látjuk, hogy a harmadik bárd volt az, aki a legbátrabb volt, az átkozta meg, aki kéretlenül lépett a színre, akinek nem kellett volna meghalnia. És ezek a igazából valószínűleg ő is olyan értelemben a központi figurája, ez a harmadik bárd, aki állítólag, nyilván ez az állítólag, ezt nem tudjuk, vagy lehet, hogy ez már csak így később így a kritikusok, vagy művészettörténészek, vagy irodalmárok szőtték bele, esetleg Arany elejtett valahol valami kis félmondatot, hogy ez elviekben Petőfi lehetett, vagy Petőfi, de aztán később kiderült, hogy talán maga, de én azt gondolom, hogy ha már két figura közül választhatok, aki ihlette ezt a harmadik, a legbátrabb, és egyébként nem feltétlenül, nem kellett volna mártírra válnia ennek a bárnak, ugye, szóval ezt a harmadik bárdot, akkor én azt gondolom, inkább Petőfi, mint Arany, mert Aranynál mindig érzek egy picit kis megalkuvást.
Hát ott mindig van, akár a vers publikálásával kapcsolatban is, mert először ugye óangol balladaként jelentette meg a saját lapjában, ami arra utalna, hogy ez tulajdonképpen egy fordítás, de aztán a fél év összefoglalóban már a tartalomjegyzékben már odaírta, hogy ez tulajdonképpen ez az ő verse.
Megvárta a visszajelzéseket valószínűleg egy kicsit így.
Nem annyira, még ugye a kiegyezés előtt vagyunk, még nem annyira akarta ezt felvállalni. Viszont, ha meg úgy vesszük, hogy ő az a kéretlen bárd, aki elmondja a saját véleményét, akkor ez akár lehet Arany is, hiszen erős a párhuzam, ugye az Edvard király és Ferenc József között, és mégis csak ő mondja el ezt a verset a saját tollával, ilyen szempontból akár még vele is tudjuk azonosítani. Na, mi térjünk rá a szövegre, erre a három bárnak a néhány verszakára.
Szó benszakad, hang fennakad, lehellet megszegik, ajtó megöl, fehér galamb, őszbárd emelkedik. Itt van, király, ki tette idet, elzengi, mond az agg, s fegyver csörög, halló hörög, amint húrjába csap. Fegyver csörög, halló hörög, a nap vértóba száll, vérszagra gyűl az éjivad, te tetted ezt, király. Levágva népünk ezrei, halomba, mint kereszt, hogy sírva tallóz, aki él. Király, te tetted ezt! Mágjer el! Igen kemény, parancsol Eduárd. Ha! Lágyabb ének kell nekünk, s belép egy ifjú bárd. Ah, lágyan kél az esti szél, Milford öböl felé, szüzek síralma, özvegyek panasza, nyők belé. Ne szűj, rabot, te szűz, anya, ne szoptas csecsemőt, sint a király, s elérte még a mágjára menőt. De vakmerön sivatlanul előáll harmadik, kobzán a dal magára val, ez ige hallatik. Elhull csatában a derék, no halld meg, Eduárd, nevet ki dicsel ejtené, nem él oly velszibárd. Emléke sír, a lantom még, no halld meg, Eduárd, átok fejedre minden dal, melyet zeng velszibárd. Meglátom én, s parancsot ád, király rettenetest, mágjára, aki ellenszegül, minden velsz énekest.
Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
Csodálatos átélésre.
Szerettem ezeket a idézőjelben szó, pozitív értelemben mondom, hatásfodász dolgokat. Aha. Tehát, hogy bele tudom élni magam.
Na, tök jó. Kérlek szépen, már említetted azt, hogy hova nyúlik vissza, vagy honnan eredhet ez az egész sztori. 17-ben volt Arany Jánosnak a születésének a 200. évfordulója, és a BBC utána járt egy kicsit ennek, hogy történelmi szempontból, hogy van ez az egész dolog Edvard királlyal, meg ezzel a bárd történettel. És azt mondják, hogy valahonnan valamilyen velszi történelmnek a sülyeztőjéből sikerült neki, vagy valami morzsából összefabrikálni ezt a történetet. Ugyanis Montgomery polgármester elmondta, hogy például ott egyáltalán nem ismerik ezt a történetet. Tehát, hogy annyira erős és jó sztori, ráadásul egy jó velszi sztori lehetne ez az egész, nem ismerik. Tehát ott például...
Ez így nincs meg nekik.
Ez nincs meg nekik, képzeld el. És hát ezen az évfordulón, arany évfordulóján meghívták egyébként őt, Eric Fellbrother Montgomery polgármestere volt akkor, és ő posztumusz Montgomery szabad polgára címet adta Arany Jánosnak.
Igen, ez a bakancslistás nálunk, Vadonéknál egyébként.
Igen?
Azóta, amit olvastam róla. Igen, nem, a tábla. A tábla is egy jó erős selfie mellette.
Na, szuper.
Az Instámra.
Úgyhogy ez egy ilyen érdekesség, amit hoztam ezzel kapcsolatban. A másik pedig...
De egyébként ezzel szerintem azért nincsen semmi gond, mert minden egyes népnek a történelme tele van olyan történetekkel, amiknek nem feltétlenül az a célja, meg az az üzenete, hogy egy történelmi eseménynek, vagy egy történelmi személynek állítson emléket, hanem az, hogy valamilyen szinten egy példát mutasson, egy üzenetet adjon át, hogy valamilyen érzés, valamilyen nemzeti lelkület, valamilyen dolog, mint ahogy ennek egyébként ennek a műnek a születése is valójában arról szólt, hogy a 48-as, 49-es szabadságharc utáni megtorlást, ami egy egész országot tett egyébként valószínűleg tönkre, és gyakorlatilag olyan szinten folytott el minden egyes nemzeti érzületet, és félelmet gerjesztett, és bizonytalanságot, és olyan érzéseket, amiket valahogy fel kellett dolgozni. És ezek a művek, ezek segítettek ezeket így feldolgozni. Ezért van szükség a hősökre, ezért volt szükség Dugovics Tituszra is, akiről egyébként tudjuk, hogy valószínűleg ő is szintén egy ugyanilyen králmány volt. Nem kizárt. Igen, lehetett. Minden egyes várostromnál volt valaki, aki vagy készakarva, vagy véletlenül lezúgott a várfalról, és esetleg magával rántott egy törököt, egy labancot, egy nem tudom mi, egy lófarkas zászlót, vagy éppen egy császári lobogót. Nem tudjuk. Lehetett. Nem ismerjük a nevüket általában. A legnagyobb hősönk a nevét egyébként soha nem ismerjük. Tehát, hogy mindig arról beszélünk, hogy és a legnagyobb tisztelettel mondom, én ezeket az embereket tényleg végtelen módon tisztelem, és nagyon fontos személyeknek tartom a magyar történelmet, de Szondiról beszélünk mondjuk
most Hadikról.
Zrínyiről, vagy most beszélünk Hadikról, de azokról a névtelen harcosokról, azokról a névtelen végvári vitézekről, azokról a névtelen huszárokról, akik mögötte voltak, és akikkel megvívták a harcukat, és ezeket a fantasztikus hőstetteket véghez vitték, vagy éppen mártír halált haltak velük együtt. Azoknak a neveit nem ismerjük, és ők pontosan annyira megérdemlik azt a tiszteletet, megbecsülést az utókor részéről, amit azok az emberek, akiknek a nevével fémjelzik ezeket az eseményeket. Most például nemrégben forgattunk Szigetváron, és ott például van egy teljesen épp holttest, illetve gyakorlatilag nyilván egy csontváz, az épp csontváz azt jelenti, hogy tele van mindenféle sérülésekkel, tehát hogy látszik, hogy vannak rajta szabjavágás, nyomok, mindenféle sérülések, nyilvesszőtől származ. Nem tudjuk, hogy magyar volt, vagy nem tudjuk, hogy török volt. A belső várnak a romjai alatt találták meg ezt a testet. És amikor ott állsz mellett, és így testet ölt valami, amiről addig csak olvastál, meg láttál róla mindenféle kis török miniatűrákat, meg nagy magyar festők megfestették, meg minden leírták, filmet hál' Istennek még nem csináltak belőle, mert viszonylag értékelhető magyar történelmi filmet sikerül az utóbbi időben csinálni, köszönöm, hogy megemlítetted itt a Hadikot is, és de ott állsz mellette, és valahogy tudod, libabőrös leszel tőle.
Hát igen. Igen, mert testet ölt.
Igen, mert ő ott volt.
Itt most tartunk egy kis szünetet Vadon Janival, de utána jövünk vissza.